A HHRF, mint tudjuk, 1976-ban jött létre, ha jól tudom.
Így van.
És azzal a céllal, hogy az amerikai törvényhozásban lobbizhasson a kisebbségi sorban élő magyarok jogaiért, és ez a cél számtalan diaszpórában élő, hát elsősorban 56-os magyart összehozott, függetlenül a politikai nézetektől és esetleg más meggyőződésektől. Ez a hálózat mennyire működik 2024-ben?
Hát egy nagyon érzékeny pontra tapintottál rá ezzel a kérdéssel, ugyanis ennek a programnak, amivel felvezetted a beszélgetésünket, pont ez a lényege, hogy működtetni tudjuk ezt a hálózatot, az amerikai magyaroknak a hálózatát, ugyanis az alapítványunknak a létrejöttekor 1976-ban, akkor az a hálózat az még nagyon erős volt, életerős volt, és akkor az 56-osok még életük teljében voltak, és emiatt ők álltak a mi alapítványunk mögött. Ezek az 56-os magyarok, amerikai magyarok, ők megöregedtek, meghaltak, és akkor a mi programunknak a célja, ennek a Reconnect Hungary, Reconnect Transylvania programnak a célja pont az, hogy egy friss vért, egy új életerőt vigyünk ebbe az amerikai magyar közösségbe, és hát a tapasztalatok azok nagyon szépek, nagyon jók.
Akkor már is ott tartunk, hogy jöttek a vendégek, 18-28 év közötti fiatalok, ők ugye azt mondják magukról, hogy magyarok. De ez mennyire tapasztalható, mennyire beszélnek magyarul, mit tudnak ők Magyarországról, Erdélyről?
Az idén 8-an jöttek, ebből 4-en tudtak magyarul. Uh-huh. Megint csak nagyon nagy a szórás, mint területileg Amerikában, az Egyesült, pontosabban azt mondom, hogy az észak-amerikai kontinensen, mert 6-on voltak az Egyesült Államokból, és 2-en Kanadából. Uh-huh. A szórás abból a szempontból is nagy, hogy hányadik generációs magyarokról beszélünk. Tehát vannak a generációs magyarok, akikben még a szülők vagy a nagyszülők valamilyen módon sikerült elültetniük ezt a magyarság tudatot. Akkor vannak a távolabbiak, a negyedik, ötödik generációsak, akik teszem azt a déd vagy az ükszülők mentek ki a századfordulón, pontosabban a 20. századfordulóján, amikor volt a nagy gazdasági menekülés, amikor főleg ott a szénbányáknál, meg a vaskohóknál telepedtek meg a magyarok, és emiatt aztán egy nagyon nagy szórás. El tudod képzelni, hogy egy ötödik generációs magyarnál, akinél még volt 4 házasság közben, igen, és valószínűleg nem magyarokkal voltak ezek a házasságok, ezek a keveredés. Tehát ott ennyi, 10-valahány százalékban magyar még, a vér szempontjából, viszont tudatilag nagyon-nagyon kevéssé. Voltak olyanok, akik az idén is, akik például hát az ízeket ismerték, tehát hogy az ünnepi asztalnál még található egy magyar étel is. És akkor ezeket a nagyon-nagyon elhaló gyökereket kell valamilyen módon megerősíteni.
Hát igazából ahhoz, hogy csirkepaprikást főzzön az ember, nem kell magyarul tudni. Meg hogy szeresse ezt.
Nem, de viszont valahol kell legyen egy receptkönyv, és a családban kell legyen egy igény arra, hogy ezt az ünnepi asztalra feltegyék.
És mi volt az az étel, amit mondjuk úgy felismert valaki?
A csirkepaprikás.
A csirkepaprikás
az olyan volt, olyanok voltak az édességek például. Tehát, hogy ismerte például a vargabélest. Tehát, hogy sütötték otthon a vargabélest, vagy a lángost, azt nagyon szerették. A kürtös kalácsot. Tehát itt például volt egy olyan programpontunk Zetelakán, hogy mi magunk készítettük el a kürtös kalácsot. Kenyeret sütöttek. Tehát, hogy ilyen ősi, magyarosabb dolgokat próbáltunk nekik megmutatni, hogy ezzel is az érdeklődésüket növeljük.
Hogyha valakinek 10% magyarság maradt még a vérében, akkor vajon ő miért jön ide?
Változó. Ez is nagyon változó. Tehát például az idén volt két látogatónk New Brunswickról. New Brunswick az New Jersey államban van, és az egyik legmagyarabb, még mindig egyik legmagyarabb település, ahol például szép közösség működik, ahol van magyar ház, vannak magyar templomok, van egy nagyon szép magyar fesztiváljuk. Tehát az ő esetükben például egyértelmű volt az, hogy ők saját maguk akartak jönni, az ő szándékuk volt. Volt olyan is például, ahol mi kerestük meg őket, tehát nekünk van egy elég jó rekrutáló rendszerünk kint az Egyesült Államokban, a kinti kollégáim azok minden magyar rendezvényre online is szórják ezeket az információt, és akkor eljut hozzájuk az egyetemen, ők tudják a családi hagyományból, hogy ők valamilyen szinten még magyarok is, és akkor ezt úgy bekapcsolják a nyarukba.
És a nyelvtudás?
A nyelvtudás, az idén 4-en tudtak magyarul.
Igen.
A 8-ból 4-en tudtak.
Ők honnan tudtak egyébként?
Volt egy testvérpár, a bányai testvérek, Niki és Péter, ők például azért tudtak magyarul, mert az édesapjuk volt az, aki kivándorolt. Tehát ők még egészen frissek voltak. Az édesanyjuk ekvadori származású volt, és akkor ők olyan nagyon aranyosan, édesen, nagyon kedves akcentussal, elég vékonyka szókincsel, de folyékonyan tudtak beszélni magyarul. Akkor volt egy másik fiú, Varsányi Antalnak hívták, ő kanadai magyar.
Milyen szép magyar neve van.
Így hívták Varsányi Antal, nem Anton, hanem Antalnak hívták a fiút. Egy 19 éves fiú volt, nagyon szépen beszélt magyarul, nagyon szép rádiós hangja is volt.
Kár, hogy nem hoztuk el ide a csapatot legközelebb talán. Mindenféle keveredés van, de például a két testvérpár egymás közt milyen nyelven beszélt?
Angolul. Uh-huh. Angolul. A szüleikkel, amikor hallottam őket telefonon beszélgetni, akkor az édesapjukkal természetesen magyarul beszéltek, az anyukkal pedig, ha jól tudom, spanyolul.
Tehát az ekvádori születésű
igen,
mamával.
Igen.
Ezt jelenti Amerika, az az olvasztó tége, ahol hát ugyanúgy nem könnyű megmaradni magyarnak, azt hiszem, mint nálunk a végeken a szórványban. Merre jártatok? Már szó esett én mondtam a medvetavat és a székelykő megmászását, de mondd végig, hogy hol jártatok.
Tehát egy hetes kirándulásról van szó, ezt van egy nagyon jól bejáratott útvonal, amelyet most már ez a hetedik éve, hogy csináljuk. Kolozsváron kezdtük, Kolozsváron töltöttünk másfél napot, utána elmentünk Boncidára, Boncidán a kastély sajnos éppen az Electric Castle Fesztivál miatt zárva volt, de beengedtek ott a bejáratig, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni nekik azt is. Válaszúton volt egy nagyon szép látogatásunk, ugyanis ott válaszúti Kalos központnál mindig táborok zajlanak, és akkor épp egy néptánc, népzene táborba csöppentünk be, beültünk, megnéztük őket, volt aki például, volt egy félig görög származású fiú, Dionisi Burdorimos, így hívják, ő is az, aki egy kicsit töri a magyar nyelvet. Ő például gyerekkorában néptáncolt New Brunswickban, járt a magyar klubba néptáncolni, és láttam a virtust a lábában.
Hogy majdnem beállt.
Hogy majdnem beállt táncolni.
Legényesezni.
Igen, így van.
Erről egyébként videófelvétel látható a Facebook oldalán is a programnak.
Igen, tovább menve jártunk Torockon az egyik nagyon nehéz pontja a programnak mindig, a székelykőnek a megmászása. Tehát ott itt az idei évben a meleg is nagyon-nagyon akadályozta a mi célunkat, de végül mindenki felment nagy erőfeszítésekkel, volt, aki kisebb, volt, aki nagyobb erőfeszítésekkel, részünkről nagy meggyőző munkával, hogy vállalják benne, azt mondják félúton, vagy akár ott a hegynek az aljában, hogy mi ezt most biztos nem fogjuk megtenni. Mindenki felment, és a végén a sikerélmény, amikor lenézel, és látod a falut a lábaidnál, és azt a panorámát, az mindent megér. A legfontosabb, a legérdekesebb az, amikor leérünk, visszaérünk a faluba, leülünk a szállásadónak a teraszán, és felnézünk a hegyre.
Hogy hol is jártatok?
Hol jártunk, és akkor a képek elkészülnek, és a FaceTime-ok az otthoniakkal, hogy én voltam fenn.
Ott, azon a hegyen.
Így van.
De volt idén egy másik pillanata, megható pillanata is a torockói léteteknek.
Így van, így van. Nicole Fosco, ő ugyancsak egy kanadai, vagy nem, egy New Brunswicki származású lány, ő volt az idén a programban a legidősebb, 27 éves nőről van szó, azt kell mondanom már. Doktornő, tehát orvosként dolgozik a Pittsburghi Egyetemi Kórházban. Neki például rokona volt Torockon. Életükben először tudtak találkozni. A felső soron van háza ennek a torockói rokonnak, és akkor elmentünk, bekopogtattunk az ajtaján, és leültünk beszélgetni. A torockói rokon nem beszél magyarul, nem beszél angolul, Nicole pedig nagyon keveset tud magyarul. Emiatt aztán fordítóra volt szükségük, viszont az, hogy mindenkinek a tudatában tudtak egymásról, tehát a rokoni kapcsolatok azok élőek voltak olyan szempontból, hogy az alapinformációkat, a 3 évvel ezelőtti alapinformációkat tudták egymásról, és akkor ezeket felfrissítették.
Csak még soha nem látták egymást.
Még soha nem látták egymást.
Ez milyen gyakori egyébként a programban, hogy ilyen emberek jönnek?
Ezek a programnak a csúcsai. Talán 4 vagy 5 volt a 7 év alatt, amikor erdélyi rokonnal is tudtunk összehozni kintieket. A legmeghatóbb az akkor volt, amikor 2017-ben, ha jól emlékszem, Székelyvaján egy kanadai magyar lány meg tudta látogatni a 82 éves nagyapját. A nagyapa nem tudta, hogy érkezik a lány. És akkor ült a kapuban, ugye, ahogy a székely falvakban szoktak az öregek, a botjára támaszkodva, mi megálltunk a busszal, és akkor kiszállt az unoka. Szemszárazó nem maradt.
Azt elhiszem.
Tehát még mi, akik ott voltunk, és szemtani voltunk, és mindenki bőgött.
Ez is jó lehet egy ilyen programban végül is, bele van kódolva valahol, hogy ilyenek történnek. Toroczko után mi következett?
Toroczko után Székelyföld felé vettük az irányt, volt látogatás Szovátán, Szovátán megfürödtünk a Medvetóban, aztán Korondon voltunk, Józsa László korongosmesternél volt egy foglalkozásunk, ott korongoztak, saját tálaikat, kancsóikat elkészítették. Ez amúgy ez megint egy érdekes dolog, ugyanis az idei résztvevők tudják hazavinni a tavalyi résztvevőknek azt, amit készítettek, ugyanis ezeket a fazekas termékeket ki kell égetni. Nem lehet azonnal elvinni, úgyhogy az idejek haza fogják tudni vinni a tavalyiaknak a termékeit, a tavalyiak pedig vagyis a jövő éviek fogják majd az idejeket hazavinni.
Ez azt jelenti, hogy fel kell venni a kapcsolatot az illetővel, aki készítette, és igen, oda kell adni neki. Tehát nem maguknak viszik.
Nem, és ez is a huncutság ebben a dologban, ugyanis a mi programunknak az a célja, hogy ezt egy hálózattá tudjuk kifejleszteni, ugyanis, mint már mondtam a beszélgetésünk elején, az az 56-osoknak a korosztálya az lassan kihal, és mi mint HHRF akkor tudunk erősek lenni, hogyha tömegbázis van mögöttünk, hogyha van, akiket meg tudunk szólítani akkor, amikor egy ügy van, akiket rá tudunk venni arra, hogy egy adott ügyben felemeljék a hangjukat, levelet írjanak, felhívják a képviselőket, szenátorukat, és ez nekünk nagyon fontos, hogy ezt ne csak az a 80-90 évesek tegyék meg, hanem megtegyék a 20-20 évesek is.
Vagy 30-asok néhány év múlva.
Pontosan.
Elmaradtunk Szovátán, és utána a kürtős kalács és kenyérsütés.
Igen, tehát a korongozás után elmentünk Székelyföldre, 3 éjszakát töltöttünk Zetelakán. Hát innen kirándulgattunk mindenfele, elmentünk a Csíksomlyói kegytemplomba, ott meglátogattuk Máriát, elmentünk utána a barátok feredőibe, beletettük a lábunkat, meg utána voltunk a Székelyderzsi Unitárius templomnál, az UNESCO világörökség templomnál, Segesvár is benne volt a programban, ugyanígy Marosvásárhely, ott elbeszélgettünk egy kicsit arról, hogy miért frontváros Marosvásárhely, miért volt fontos a mi alapítványunknak is, meg az erdélyi magyarságnak az életében ez a város, és jelenleg is miért fontos. Tehát, hogy a kirándulás volt a lájtos része, amikor szórakozás, de azért úgy én, mint a HRF-nek a képviselője, hogy mindig beletettem a fontos dolgokat is, hogy ezeket az információkat, meg a tenni akarást elültessem bennük.
Mennyire fogékonyak erre?
Hát fogékonyak voltak, érdeklődtek, nagyon szerették azt, amit láttak, és amikor a komolyabb részékre fordítottunk, akkor láttam, hogy figyelnek, nagyon csillog a szemük, és ami fontos az, hogy megpróbáltam bennük elmagyarázni nekik, hogy tulajdonképpen köztük és köztünk, mármint amerikai magyarok és erdélyi magyarok között mekkora nagy a hasonlóság. Bizony. Olyan szempontból, hogy hát a magyarországi magyaroknak könnyű az életük, ugyanis Magyarországon születtek, ők magyarul beszélnek, nekik minden adva van, és ez egy adott dolog. Viszont ők, mint amerikai magyarok, nekik más kihívásokkal, nekünk pedig egészen más kihívásokkal kell megküzdenünk azért, hogy a magyarságunkat azt meg tudjuk tartani, és akkor, amikor ezt a hasonlóságot, ezt a szövetséget tulajdonképpen felvetítettem előttük, akkor láttam azt, hogy hát igazából lehet, hogy hosszú távon valamit tudunk nyerni.
Lehet, hogy megértik, ha nem most azonnal, de hosszú távon megértik a frontváros lényegét is. Jobban fogják érteni, mint tegyük fel egy magyarországi magyar, hogy ennek mi a tétje.
Mi nagyon reméljük, és a visszajelzések azok részéről, akik az elmúlt években vettek részt ezen a programon, pozitívak. Tehát vannak már olyan alumni, tehát úgy nevezzük ezeket, akik elvégezték a programot, tehát van egy ilyen laza közösség, amelyet ők maguk tartanak fenn. Vannak olyan alumnik, akik például jó állásokba kerültek, és ezért például anyagilag tudják támogatni a programot. Vagy amikor megszólítjuk őket, hogy egy-egy amerikai magyar fesztiválon álljanak oda önkéntesként az asztalunkhoz, és mondják el a jövendő résztvevőknek, hogy miről szól ez a program. Ez megint csak egy olyan dolog, amit az ember a saját idejéből odaad adományként a szervezetnek. És ez is egy nagyon szép dolog. Tehát, hogy mi reméljük, hogy ez majd egyelőre egy lazább, aztán pedig megerősödve egy erősebb közösségé tud válni.
Hogyha a szervezethez visszatérünk egy pillanatra, Erdélyben milyen más tevékenységek léteznek, amelyekről jellemzően nem tudunk, de valaminek lennie kell?
Hát a HRF-nek az tulajdonképpen az a célja, hogy ne látszódjon nagyon. Mm. Tehát, hogy
az a jó, ha nem kell látszódjon.
Igen, az a jó, ha nem látszik. Tehát, hogy mi igazából alapításunk óta, 1976 óta a határon túli magyar közösségeket ért, hát nem mondom atrocitásokat, de jogfosztó intézkedéseket dokumentáljuk. Ez az alapítványunknak az alaptevékenysége. Ez nem változik. Akkor azon kívül vannak olyan dolgok, amikor például ennek a megerősítése céljából például határon túli magyar vezetőket tudunk elvinni Washingtonba, New Yorkba, hogy ottani döntéshozóknak tudják ők személyesen elmondani, hogy mi a helyzet. Ilyen volt például a tavaly ősszel Kelemen Hunornak a látogatása kint az Egyesült Államokban. Tehát, hogy az alapmunka az mindig ugyanaz, ez a Reconnect program, ez annak a megerősítését célozza.
És jövőre is jönnek látogatók, ugye?
Remélhetőleg igen, tehát 2 hét Magyarországon, és aki meg akarja hosszabbítani, az eljöhet Erdélybe is. Arra is volt példa, viszont, hogy valaki elment a magyarországi programra, a 2 hetesre, nem jött el az Erdélyre, viszont hallotta a társaitól, akik eljöttek Erdélybe, hogy milyen jó, és akkor a következő évben visszajön. Az idén is volt 3 olyan Erdély, aki a tavalyi Reconnect Hungary-n, tehát a magyarországi programon vett részt.
Tehát a program mégiscsak működik, a Reconnect Transylvania program folytatódik a Magyar Emberi Jogokért Alapítvány szervezésében, és az erdélyi program menedzsere Moldován Árpád Zsolt kollégánk volt a vendég a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Hangoló.